Isten igéjét, amely alapján most az üzenetét közöttetek hirdetni kívánom. Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának 7. fejezetéből a 24-től a 27-ig terjedő verseket, ezek fent is vannak a kiosztott lapon. Onnan így szól hozzánk Isten igéje. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló lesz a bolond emberhez, aki homokra építette a házát, és ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és beleütköztek abba a házba, az összeomlott, és teljesen elpusztult. Igazából, akármilyen furcsa, nem erről az igéről szeretnék beszélni. Ez az ige is elő fog kerülni, de ez majd csak a legvégén. A mai alkalom ugyanis, amiről beszélni szeretnék, az a Heidelbergi KT-ból van. A Heidelbergi KT az a KT, amelyet az idősebbek tanultak még akkor, amikor konfirmációra készültek. Ennek az első kérdése az, hogy micsoda életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. A 21. pedig, ami itt is szerepel, és ki is vannak belőle emelve a fontos részek. Mi az igaz hit? Mi az igaz hit? Hát erre már próbáltunk válaszolni az előző istentiszteleteken, erre biztosan emlékszünk, de hagyjuk most, hogy válaszoljon a KT. Azt mondja a KT, az igaz hit nem csak oly biztos ismeret, melynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem. Hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből, egyedül a Krisztus érdeméért. Jó nehéz követni ezt a magyarázatot, ezt a definíciót, és igazából nem is arra van kitalálva, hogy én felolvassam, és valaki elsőre megértse, hanem ugye ez arra van kitalálva, hogy megtanulják a gyerekek, és utána ezt egész életükben tudják. Hogy az igaz hitnek két összetevője van, ki is emeltem, a biztos ismeret és a szívbeli bizalom. És általában valljuk meg őszintén, hogy nálunk ez a kettőből az egyik szokott meglenni. Az igaz hit az egy bizalom Isten felé. De azt mondja, a KT-n nem lehet csak egyszerűen egy bizalom, azt mondja, biztos ismeret, miről? Arról, amit az ő igéjében kijelentett, tehát a Bibliát alapuló biztos ismeret. És azt mondja, szívbeli bizalom, ami mi által van az én életemben? Az evangélium által. És megint ott vagyunk a Bibliánál. Újra és újra, mintha vissza küldene minket ez a KT a Bibliához. Eddig beszéltünk arról, hogy a hit az egy ajtó, ami beengedi Istent az életünkbe, ez karácsonykor beszéltünk erről, akkor az volt a fő téma, hogy minden lehetséges annak, aki hisz, mert aki hisz, az Istent engedi be az életébe, és ő mindenható. Szó volt arról, hogy a hit nem más, mint az Istennek erről a jelenlétéről meggyőződő cselekvés, hogy Isten benne van az életemben, és azáltal cselekszem. Aztán a múlt héten megfordítottuk ezt az egészet, és megkérdeztem, hogy a cselekedeteim alapján vajon nekem milyen hitem látszik kifelé. Ha így ránéznek az életemre, a mellettem élők, akkor vajon mit gondolnak, hogy mi az én hitem? Elhiszik-e, hogy én keresztény vagyok, vagy azt gondolják, hogy én se vagyok jobb a Deák névásználán? Mutasd meg a cselekedeteidből a hitedet, szólított fel erre Jakab. De hát mi a probléma? Miért nem passzol sokszor a hitünk? Miért nem mutatja meg sokszor a hitünk azt, igazából, hogy mi keresztények vagyunk? És hát ez azért van, mert hiányzik az alapja, a biztos ismeret, a Bibliának az ismerete. Mert abban a pillanatban, hogy mi azt mondjuk, hogy hiszünk Istenben, és csinálunk valami jó dolgot, amit mi jónak találunk, akkor igazából nem vagyunk mi különbek, vagy mások, és itt most semmiféle pozitív vagy negatív értékítéletet nem akarok mondani, de ugyanolyanok vagyunk, mint egy átlagos muszlim, mert ő is hisz Istenben, vagy mint egy átlagos hindu, mert ő is hisz Istenben, vagy mint egy átlagos sintoista, mert ő is hisz Istenben, vagy mint egy átlagos indián, aki szerint Manitú irányítja a földet, mert ő is hisz egyfajta Istenben, vagy az ókori görögök, ők nem csak egyben hittek, hanem egy egész gyűjteményük volt belőle. Nem vagyunk mások, azt mondjuk, hogy hiszek Istenben, és ez alapján próbálok valamit barkácsolni, ez még kevés. Kevés, mert az attól leszek keresztény, hogy abban az Istenben hiszek, aki magát a Bibliában kijelentette. A cselekedeteim alapja a hitem, ez igaz, ezt már megtanultuk múlt alkalommal Jakab alapján, de a hitemnek a kettős alapja az ismeret és a bizalom, a Bibliának az ismerete és az evangéliumban való bizalom, és ezzel megint oda vagyunk küldve a Bibliához. Biblia, evangélium, pont. Ezek nélkül az én hitem az nem keresztény hit. Ezek nélkül az én hitem egy ilyen átlagos, teista hit. Vannak olyan emberek, akik a maguk módján hisznek Istenben, és mondják is, hogy én nem vagyok keresztény, meg nem szeretem a szervezetvallást, meg nem szeretem az ilyen kereteket, meg szabályokat. Én hiszek a magam módján, és aztán tényleg nem is lehet megmondani a hitéről, a cselekedeteiről, hogy ő miben hisz. De azt mondja a K.T., hogy nekünk keresztényeknek a Biblia kell, hogy legyen az alap. És felismerült ez tegnap egy kérdésben, hogy miért a Biblia? Miért pont a Biblia? Miért nem a Korán, ami a mohamedánoknak a szent könyve, miért nem a Bhagavad Gita, ami a hinduknak a szent könyve az egyik, miért nem Lao-tze írásai, vagy miért nem éppen a Mein Kampf, azt sokan követték úgyis ebben a században. Miért éppen a Biblia? Miért nem követünk valami mást? Miért nem írunk egy saját szent könyvet, és akkor követjük azt? Miért a Biblia? Igazából, ha eddig ezt a kérdést nem tetted föl magadnak, az egy óriási probléma. Mert igazából, aki nem teszi fel magának azt a kérdést, hogy miért éppen a Biblia, és miért nem az a sok-sok más szent könyv, az nem jut el ennek az erre adott válaszig. És ha én erre nem válaszolok, akkor a Biblia, hiába tartom magam kereszténynek, egy ugyanolyan könyv a többi között, mint bárkinek. Mert ugye arra int minket a K.T., és arra tanítottak minket annak idején, amikor konfirmáltunk, hogy igaz hitünknek kell lenni. De nem lehet igaz hit, igaz keresztény hitem, ha nincsen meg, amire az életemet építsem. Mert van következménye annak, hogy ki milyen szent könyvben hisz. Látjuk ezt nagyon-nagyon sok mindenben. A legtöbb ember azonban pont az alapokra nem figyel oda. Miért nem szoktunk az alapokra odafigyelni? Hát mert az alap úgy se látszik. A legtöbb embernél az a lényeg, hogy kívülről mit lát a többi. Biztosan hallottunk már Patyomkinról, aki az orosz cárnak volt egy ilyen cári megbízottja, és az ő feladata az volt, hogy amerre ment a cáratyuska Oroszországban, ott felépített ilyen úgynevezett Patyomkin falvakat, amelyek azt jelentették, hogy ott igazából nem volt szép falu, de amikor arrafelé járt a cáratyuska, annak azt kellett látni, hogy a nép boldog, és felépített ilyen álfalukat, amiket a cár távozása után le is bontottak. Mára a Patyomkin falu kifejezést a filmiparban használják, amikor díszleteket építenek. Igazából látunk egy vadnyugati történetet, egy vadnyugati városban, igazából azok nem is város, hanem csak egyszerű díszletek, színfalak, ami mögött nincsen semmi. És nagyon sok ember úgy van vele, hogy elég, ha a többi ember azt látja, hogy az én életemmel minden rendben van. Ez az alapozás, ez egy ilyen egyrészt nehéz dolog, másrészt meg hagyjuk az egészet. Ezt úgyse látják, hogy nekem vannak-e alapjaim, és ha vannak, akkor milyenek. Csak hogy az a helyzet, hogy a problémákban, a bajokban, mint ezt ez a mai ige is mondja, nagyon hamar kiderül, hogy van-e alapja annak, amit hiszek, vagy nincs. Na de most nem erről akarok beszélni, hanem arra a kérdésre szeretnék választ adni, hogy miért pont a Biblia. Miért nem egy másik szentkönyv, hanem miért a Biblia? És erre öt választ adtam, mind az öt olvasható azon a kiadott lapon, és mind az öt nagyon fontos. A legelső válasz az az, hogy a Biblia meglepően jól látja a természeti világot. Mit értek én ez alatt? Ha kinyitjuk a Bibliát rögtön a legelső oldalán, akkor azt látjuk, vagy azt olvassuk, hogy Isten a szavával teremtette a világot. Ármi megkérdezte tőlem, hogy mi valaha teremthetünk-e világot a szavainkkal, De mondtam neki, hogy ez, hogyha író leszel, akkor végül is megoldható, de ilyen kézzel fogható világot azért nagyon nem fogunk tudni teremteni. Őt ez eléggé elszomorította, de elmagyaráztam neki is, ami nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy Isten azt mondja, hogy kutya, és ott van egy kutya, hanem arról van szó, hogy amit Isten kimond, az az ő törvénye, mert ez Isten szava és Isten törvénye a zsidóknak ugyanaz a szófordulat, az a törvény áthatja az egész világot. Az a törvény az, amelyik létrehozza a földet, az eget, ami létrehozza a világító testeket, ami létrehozza a vizet, ami létrehozza a szárazföldet, ami létrehozza az életet, és ami végül létrehozza az embert. Ebbe az egész világegyetembe bele vannak építve Isten törvényei, ezt már a Biblia észrevette. Ez volt az, amelyet később, ez alapján indultak el a természettudósok később, amikor elkezdték bontogatni a világegyetemnek a titkait. Hogy vannak törvények. És itt most nem a ne lopjra, vagy a ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonságot törvényekre gondolok, hanem az E egyenlő MC4-re, meg az egyik hasonló ilyen nagy fizikai törvények. Ők nem tudtak ennyire alaposan és apróan lemenni, mint mi, mert nem voltak meg rá az eszközeik. De észrevették, hogy igazából ez az egész világ a törvények által áll fent. A másik ilyen fontos, miért éppen a Biblia? Mert döbbenetesen igaz képet rajzol az emberről. Mire gondolok itt? Hát akkor lapozunk egy kicsit tovább, teremtéstörténet, éppen csak egyet kell lapozni. És megjelenik a két kedvenc bibliai szereplőnk, ha most itt lennének a gyerekek, ők már is mondanák, ugye, hogy Ádám és Éva, és hogy mi a poén az egész történetben, az, hogy pucéra, és ezen nagyon sokat lehet nevetni. Legalábbis valamiért hittanórán mindig ez volt a lényege az Ádám és Éva történetének, hogy pucérak. De igazából tényleg ez a lényege, Ádám és Éva, akik mindenképpen ők akarják megszabni, hogy mi legyen a jó és mi legyen a rossz, szakítanak erről a fáról, és utána már csak leplezik és takargatják magukat egymás előtt. A Biblia többedetesen igaz képet rajzol az emberről, már az első oldalon rámutat, hogy a mindenhol törvényeknek engedő világon belül az ember világában jelenik meg egyedül a törvénytelenség. És ennek az oka az önzés és az önistenítés. Minden rendbe megy, de valahogy az emberek között semmi nem megy rendben. Mindenhol minden engedelmeskedik annak, amit Isten megszabott neki, kivéve az embert. És olyan igazán jól látja az embert, hogy amikor, ha nézzük a harmadik pontot, látja a történelemnek az úgynevezett kudarcát is. Arról beszél az egész Biblia, ha elkezdjük olvasni, látjuk, hogy fönt és lent. Hogy az ember újra és újra próbálkozik jónak lenni, és újra kudarcot vall. Izrael története legjobban a budapesti hullámvasútra emlékeztet. A kevés magasság után nagy-nagy zuhanásszerű lejtő következik. Néha megélnek Istennel egy-egy magasságot, nagy nehezen fölcaplat a mozdony oda arra, a csúcsra, és utána jön a bukás. És nem egy bukás, meg két bukás, hanem ha végigolvasuk Izrael történetét, mondjuk a Bírák könyvétől elkezdve a Királyok könyvének a végéig, és egyébként tovább is, akkor fönt és lent. És fönt és lent. És minél nagyobb a fönt, utána annál nagyobb a lent. Látja azt, hogy az ember hiába próbálkozik jónak lenni. Nem megy neki. Állandóan kudarcot vall. És azt is látja, hogy ennek az egyik fő oka az, hogy az ember sokszor azért próbál jó lenni, mert fél a büntetéstől. Amikor azért próbálsz megtartani valamit, mert nem akarod, hogy utólag valaki téged fejbe vágjon, mert rosszul csinálod. És a Biblia azt is felismeri, hogy a büntetéstől való félelem nem megoldás, és nem ösztönöz arra, hogy jól cselekedjen az ember. A Bibliának tehát nagyon-nagyon jó a prognózisa az emberről. Nagyon jól látja azt, hogy van egy rendezett világunkban, van egy rendetlen ember. És ezzel a rendetlen emberrel egyszerűen nem tud mit kezdeni az ember maga, az emberi törvények. Mert nagyon jók a törvények, csak éppen nem teszik jobbá az emberi társadalmat. Sőt, azt is tudjuk, hogy minél több törvény van egy-egy társadalomban, általában annál több a probléma. Ezt a törvényalkotók nem szokták elhinni, itt most két ilyen törvénytudó is ül a körünkben, de ők lehet, hogy ezt tudják, hogy általában egy országban minél nagyobb a korrupció, annál vastagabbak a törvénykönyvek. És minél vékonyabbak a törvénykönyvek, meglepő módon annál kisebb szokott lenni a korrupció. Mert amikor a törvényre új törvény és szabályra új szabály, ezt nem a törvénytudók találták ki, ezt a Bibliában lehet olvasni, Ézsaiás próféta könyvében, nem megoldás. De a zsidóság elindult ebbe az irányba. Ez így nem sikerül, itt még túl sokan bűnt követnek el. Hozzunk ide még egy törvényt, és hozzunk ide még egy törvényt, és hozzunk ide még egy törvényt, és még egy törvényt. És az van, erre mondja végén Jézus, hogy ti annyi törvényt rátettetek ezekre az emberekre, hogy ezek összeroskadnak alatta. Nem is látják, hogy mi a parancsolat célja vagy értelme, csak ezt a rengeteg törvényt látják rajta. És tényleg, itt a kudarc, a végső kudarc, és ez körülbelül Jézus életében ért el a tetőfokára. Amikor Jézus megszületett, akkor íródott nagyjából a misna, a zsidóknak ez a törvényre új törvény, szabályra új szabály jellegű törvénykönyve, amelyet utána még évekig, évtizedekig tovább építettek. És azt mondja Jézus, ez nem megoldás. És itt van a válasz, a Biblia válasz, ez a negyedik pont, hogy a Biblia ad megoldást a gyakorlatra. Ad megoldást arra, hogy hogyan lehetne ezt az egészet megváltoztatni, nem mindig csak kudarcok legyenek. És azt mondja a Biblia, és azt mondja Jézus, hogy ne emberi erővel akarjál istenivé válni, hanem isteni erővel legyél igazán emberré. Ne akarj több lenni, mint ami vagy, ember legyél, de legyél ember. Jézusnak a tanítása, ha megnézzük igazából, mind erre megy ki. Ha föllapozzuk a hegyi beszédet, akkor nem vár tőlünk Jézus valami rettenetesen nagy dolgot. Azt várja, hogy legyünk emberek egymással. És a legfontosabb, itt az ötödik pont, hogy a Biblia ad megoldást a bűnre is. Mert ugye mi pontosan azt érzékeljük, hogy jó, elkezdjük mi az Isten útján való járást, megyünk is valameddig, de nem megy, elkövetünk egy csomó hibát. Szeretnék mi jól csinálni, aztán mégis ordítunk a házastársunkkal, a gyerekünkkel, összeveszünk a szomszédunkkal, megbántjuk a barátunkat, csalunk vizsgán, letorrentezünk egy filmet, amit szeretnénk megnézni, elkövetünk egy csomó törvénytelenséget. Miközben szeretnénk jól csinálni, nem csináljuk jól. A Biblia arra ad egy megoldást, és azt mondja, hogy még isteni erővel is gyakran elbukunk, de hogyha az emberré válásnak a krisztusi útját járjuk, akkor van számunkra bűnbocsánat. Nem akkor van számunkra bűnbocsánat, ha hiszünk Istenben. Nem akkor van számunkra bűnbocsánat, hogyha mi elhisszük azt, hogy Krisztusért van számunkra bűnbocsánat. Hanem akkor van számunkra bűnbocsánat, ha az emberi válás útján Krisztus után járunk. Akkor van számunkra bűnbocsánat. Ezen az úton van bűnbocsánat. És ez nagyon fontos megértenünk, hogy Isten nem mindenkinek ajándékozza ezt a bűnbocsánatot. Ez nem olyan értelemben ingyenes, hogy bárki vehet belőle 2 kilót, szükségem van rá, akkor veszek belőle. Szükségem van rá, akkor ezt így csinálom, vagy úgy csinálom. Hanem úgy van ez a bűnbocsánat, hogy annak van, aki ezen az úton jár, ezen az úton van bűnbocsánat. Ebben a helyzetben. Tehát nem egy általános mennyei manna, ami mindenkire hullik. Olyan értelemben pedig ingyenes, hogy bárki elhatározhatja, hogy rálép erre az útra. És nem kell fizetni érte, és nem kell sorban állni érte, és nem kell búcsúcédulákat venni érte. Mert a hitnek ez a lényege, hogy elkezd járni ezen az úton. Ezért a Biblia. Ezekre tanít a Biblia minket. És igazából ezeket a dolgokat mind csak akkor tudjuk ismerni, és az ismeret által képviselni is, ha ismerjük a Bibliát. De nagyon-nagyon nagy baj az, hogy a Biblia ismeretünk töredékes. Mert éppen ezért nem is tudjuk igazán, hogy miért pont a Biblia. Hogy nagyon töredékes a tudásunk, és éppen ezért nem tudjuk azt, hogy mit jelentene egy-egy konkrét helyzetben az Isten útját járni. És máshol azt írja pont a Biblia, hogy azért irattak meg számunkra ezek a dolgok, a régi dolgok, hogy példák legyenek a számunkra. A régi emberek élete példa legyen a számunkra. A régi emberek kudarcai példák legyenek a számunkra. A régi emberek küzdelmei és fájdalmai és megoldásai példák legyenek a számunkra. A Biblia nagyon sok mindenről beszél. Egyszerre tárja fel a helyzetet, erről szól az egész Biblia története, a kezdetektől a jelenésekig. Jusson csak eszünkbe, ha a jelenések könyvét olvassuk, akkor a keresztény egyház megjelenésével nem oldódik meg a történet. Ugyanúgy lesz gonoszság, és ugyanúgy lesz szakadás, és ugyanúgy lesz pártoskodás, és még az egyház is nagyon sokszor belecsúszik, mondja a jelenések könyve, mert reálisan látja az embert. De ad rá megoldást, és ez a megoldás az evangélium, hogy ha Krisztus útján jársz, akkor van bűnbocsánat. És azt hiszem, hogy a legtöbben eljutunk azért egy-két hitfázisig. Amiről beszélgettünk, vagy beszéltem az elmúlt alkalmakkal, addig nagyon sokszor el szoktunk jutni, hogy hiszek egyfajta Istenben, akit beengedek az életembe. El szoktunk jutni arról, hogy addig, hogy megpróbálunk e szerint cselekedni, és e szerint élni. Még néha arra is, addig is eljutunk, hogy a saját cselekedeteink alapján rádöbbenünk, hogy igazából nem vagyunk mi valami nagy vallásos szentek. De a kérdésünk mindig az kell, hogy legyen, hogy jó-e az alap? A cselekedeteinknek a Biblia-e az alapja? A Biblia-e az alap, a napi Biblia olvasása az alap, mert ebből jön Isten ismerete. És ebből jön a magam ismerete is. És ahol van ismeret, arra már lehet életgyakorlatot építeni. Az a baj, hogyha van egy általános istenhitem, az nem ismeret, hanem az egy jó szándék. Az egy szándéknyilatkozat, az egy kijelentés annak, hogy én szeretném jól csinálni. De ha nem szerzek hozzá ismeretet, akkor nem tudom, hogy hogyan kell jól csinálni. És ezért kell újra és újra elővenni a Bibliát. És olvasni, és megtanulni olvasni, megtanulni érteni, megtanulni értelmezni a magam számára. Mert amikor nem csináljuk, akkor olyanok vagyunk, mint a jó szándékú katonák. Jelentkezünk a hadseregbe, mert meg szeretnénk védeni a hazánkat. Fel is vesznek, ki is képeznek, utána kezünkbe adják a napi parancsot, mi meg nem olvassuk el. Mert mi szeretnénk megvédeni a hazánkat, ennyi nem elég? De honnan tudod, hogy mit kell csinálni? Nyisd már ki a napi parancsot, mi van oda megírva? Hová menjél? Mit csináljál? Melyik ezredhez tartozol? Mi a feladatod? De én a hazámat szeretném megvédeni. Értem én, mondja a felettesed. Értem én, hogy a hazádat, de nem lehet úgy, a katona az nem csinálhatja azt, hogy szerintem az lenne a jó ötlet, ha én oda fölmennék a dombtetőre, és onnan lövöldöznék. És akkor nem tudja, hogy a csapata egy hadmozdulatot készít elő, és aztán a nagy lövöldözésben a saját csapatát aprítja le. Mert ő neki olyan jó ötletnek tűnt, hogy oda fölmegy a dombtetőre lövöldözni. Nem így van. Azt hiszem, hogy ha valaki nem olvassa a napi parancsot, vagy nem ismeri a napi parancsot a hadseregben, az nagyon-nagyon hamar hadbíróság előtt végzi. És jó esetben csak megbüntetik, és börtönbe vetik, és nem végzik ki. De mi keresztényként sokszor azt gondoljuk, hogy hát ez a Biblia olvasás, ez úri huncutság, papoknak való ez. Vagy na jó, esetleg még egy-két ilyen könyvmolynak, de nekünk. Egyrészt nem szeretünk olvasni, másrészt meg olyan fura a nyelvezete, ebben egyébként egyetértek, harmadrészt néha érthetetlen, ez is tény, hogy érthetetlen, de minél többet olvassuk, annál kevésbé érthetetlen. És csak azt szeretném mondani, hogy én 15 évesen kezdtem el Bibliát olvasni, mint most Noémi Károlyt. A lészenekkel és a valákkal együtt. És bár eleinte nem sokat értettem belőle, de elolvastam, és újra elolvastam, és újra elolvastam, és újra elolvastam, és újra elolvastam. Mert akartam érteni. És ez volt az egésznek a kulcsa. Akarjuk, vagy nem akarjuk. Mert hogyha akarjuk, akkor felépül az ismeretem. És ha felépül az ismeretem, akkor ráépül az életgyakorlatom. Mert keresztény csak az, aki a Biblia szerint hisz, és aki a Biblia szerint él. Nem keresztény az, akit megkereszteltek. Nem keresztény az, aki lekonfirmált. Nem keresztény az, aki pappá szenteltek. Nem keresztény az, aki püspök. Nem keresztény az, akire azt mondja mindenki, hogy keresztény, hanem az a keresztény, aki a Biblia szerint él. És Biblia szerint élni csak azt tud, aki ismeri a Bibliát. És akkor itt vége is van ennek. Igazából nem lehet tovább ragozni, vagy nem érdemes ezt tovább ragozni. Ha semmi más nem teszel, kezdő keresztényként, vagy ha már gyakorlottabb keresztényként, csak Bibliát olvasol, akkor is változni fogsz. Azt írja maga a Biblia saját magáról, hogy mert Isten igéje élő és ható. Élesebb minden kétélű kardnál, áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velük szétválásaig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Isten igéje hat. Akkor is hat igazából, hogyha csak úgy olvasgatom. De rendszeresen. Hat, hogyha ismerem. Hat. Egész egyszerűen hat. Mert Isten igéje, akkor is Isten szava, hogyha tudjuk, hogy emberek is közre játszottak a megírásában. Valahogy erről mindenki bizonyságot tehet, aki már nekiállt egyszer Bibliát olvasni. Sőt, én ismerek olyan embert, aki attól lett keresztény, hogy kötelező olvasmány volt a Biblia az általán, vagy a középiskolában náluk, és az evangéliumokat végigolvastatta vele a tanár. Nem tudom, hogy mostanában kötelező olvasmány-e. Akkoriban a 90-es években nekem ilyen nagyon überreformátus tanárom volt, a magyar tanárom, és annak az volt a izéja, hogy muszáj végig, itt a izészabadság, milyen szabadság van, ilyen vallásszabadság, meg elmentek a komcsik, hajrá, és kötelező volt Bibliát olvasni. Emlékszem, hogy például matekórán, akkor még nem voltam keresztény, de matekórán Bibliát olvastam a pad alatt, mert nem olvastam el otthon, és hát kötelező volt elolvasni. És volt olyan osztálytársam, aki nagyon sokat olvast, és azt mondta, ez a Jézus, ez milyen jó fej volt. Ma azt mondanák a mai fiatalok, milyen jó arc volt ez a Jézus. Hát milyen igaz dolgokat mondott. És emlékszem, hogy mi tényleg úgy érettségiztünk le, hogy a 38 fős osztályomból 16-an hídgyulisek voltunk. Tehát, hogy úgy viszonylag komolyan hittünk Istenben is. És ez mindez annak köszönhető, hogy ilyen kőkemény magyar tanárom volt, aki szerint olvasni kell a Bibliát. És mi nem úgy olvastuk, hogy nem most leülünk és megtérünk, hanem úgy olvastuk, hogy jaj, már megint valamit csinálni kell magyar órára. És mégis lett belőle hatás, mert Isten igéje hat. Akkor is hat, hogyha nem hiszed el, hogy hatni fog. De hat és változtat. És itt van megint az a gondolat, amit Jézustól nagyon sokszor idéztem, Jézus mondja, amivel tele van a szív, azt szólja a száj. Ha elkezdesz Bibliát olvasni, és azzal lesz tele a szíved, akkor azt fogja szólni a szád. Ha elkezdesz romantikus regényeket olvasni, és azzal van tele a szíved, akkor azt fogja szólni a szád, és hogyha ha mexikói sorozatokat nézel, és azzal van tele a szíved, akkor azt fogja szólni a szád, és akkor én meg csodálkozom a boltban, hogy ki az a Leonardo, vagy nem tudom én, akit mindenki ismer, és úgy beszélnek róla, mint hogy itt lakna Pálfán, ez megesett velem, de most már jó bő 10 éve, de ez mindig is izé, hogy ott valakinek a betegségéről beszéltek, és kérdeztem, hogy ki az, hol lakik, és hát így kiröhögött az egész bolt, mert én voltam az egyedüli, aki nem tudtam, hogy ez egy sorozatszereplő, aki megbetegedett a filmben. Amivel tele van a szív, az szólja a száj. És ha tele szemeteled a szívedet mindenféle bigyóval, akkor az lesz benne. De hogyha a Bibliával van tele a szíved, akkor az fog kijönni belőle. És, a száj, itt most nem csak az, hogy mit mondasz, bár jusson eszünkbe Jakab apostol, aki szerint, aki a szájával nem vérkezik, az már tökéletes ember. És én ezt minden nap átélem többször is. Mert lehet, hogy az egész napomat végigviszem úgy, hogy sikerült végre egy bűnt se elkövetni, de akkor a nap végén tudja, hogy legalább az egyik gyerekemet leordítom. A szájjal nagyon-nagyon könnyű vétkezni. És azt mondja az apostol, ha az tökéletes, akkor te tökéletes vagy. Amivel tele van a szív, az szólja a száj. És hogyha már a szád rendben van, akkor utána az életed is rendben lesz. És így csatlakozik ide, újra és újra, amit Jézus mond, ugye, aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat. A beszédeket. És itt megint csak Isten igéjéről van szó, a Bibliáról van szó. Aki hallja tőlem a Bibliát, az evangéliumot, és cselekszi. Nem az, aki cselekszi, aki azt gondolja, aki megpróbálja kiolvasni az én gondolataimból, hogy mit szeretnék, és cselekszi. Nem az, aki azt gondolja, hogy ő ismer engem, és valamit az alapján megpróbál cselekedni a saját esze szerint. Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi. És ezeket a beszédeket csak úgy tudjuk hallani, hogy felütjük a Bibliát. És azt mondja, akkor lesz alap. Lesz alap. Amire építhetsz. És azért is szerettem volna beindítani ezt a bibliaiskolát, mert sokan vagyunk, akik küszködnek ige helyekkel. hogy nem is értjük egészen, nem is tudjuk, hogy hogyan kéne ezt alkalmazni. Nem is tudjuk azt, hogy hogyan kéne ezt a saját életünkben valahogy megvalósítani. És ezért fontos, hogy beszéljünk erről. Hogy ne csak arról beszéljünk, hogy testvérek, menjetek haza és olvassátok a Bibliát. Mert nem csak ez a fontos, érteni is kell. És ehhez az értéshez azért lehet segítséget adni. Mert még egy dolgot szeretnék elmondani, amire sokszor nem gondolunk. Ezt a mondást is többször idéztem már. Egy régi zsidó bölcs mondta még a 12. században, hogy mi nem azért vagyunk okosabbak az előttünk lévőknél, mert mi nekünk több ésszel születtünk, hanem azért vagyunk, azért látunk távolabb náluk, mert az ő vállukon állunk. Mi vagyunk a törpék, akik óriások válláról tekintünk le, és tekintünk túl. És miért mondom ezt most? Mert szerencsére nekünk nem kell a saját eszünkből értelmezni a Bibliát. A Bibliát értelmezték előttünk 2000 éven keresztül. Nekünk az kell, hogy megértsük, hogy ők hogyan értették ezt a Bibliát, ráálljunk az ő vállukra, és a mi saját életünkben messzebb lássunk, akár még náluk is. És ebben van egy olyan ígéret, hogy egyszer valaki a mi vállunkon is fog állni, és talán, hogyha rááll a mi vállunkra, a gyerekeink, az utánunk jövők, akkor ők még nálunk is messzebb fognak látni. És legyen ez az életünk célja, hogy mindig messzebb és mindig többet lássunk és éljünk meg. Ámen. Urunk, köszönjük azt, hogy Te adtad magad nekünk, hogy Te vagy Isten testet öltött szava közöttünk, Úr Jézus. Köszönjük, hogy hozzád fordulhatunk, és kérhetünk Téged, hogy taníts minket a Te szavad által. Adj segítséget, hogy megértsük. Add a Te szent lelkedet, hogy megmagyarázza, amit nem értünk. Add a Te szent lelkedet, hogy segítsen a hétköznapokban megélni, amit megértettünk. Kérünk Téged arra, hogy hadd legyen a Te szavad a mi szavunk is. Hogy már ne csak kívülről mondogassuk, hogy Te ezt várod, vagy azt várod, hanem tudjon az már a miénk lenni, a Te elvárásaid, a Te gondolataid, a Te szereteted. Így kérünk, hogy vezess minket a következő napokban és hetekben. Így kérünk, hogy segíts minket újra és újra rendszeresen elővenni a Bibliánkat, kinyitni, tanulni, érteni és élni. És nem csak magunkért kérünk, hanem azokért is, akik máshol vannak, és a Te nevedet vallják, és Téged próbálnak követni. Növeld mindenhol a hitünket, és növeld mindenhol a Biblia ismeretünket, hogy utánad akarjunk és tudjunk menni ezen a világon. Így kérünk, hogy hallgass meg minket. Így kérünk, hogy gyógyíts meg minket, mint gyülekezetet, mint egyházat, a Te igéd által. Úr Jézus, könyörülj rajtunk, és hallgass meg a mi imádságunkat. Ámen. Most mondjuk el együtt a mi Urunktól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. Ámen. Foglaljuk el helyünket.